Első fejezet. Arra nyitotta ki szemét, hogy az ablak alatt két felnőtt ember egyhangúan dörmögő hangja beszélget. Egy darabig mozdulatlanul feküdt tovább az ágyban. Hirtelenében nem tudta, vajon az folytatódik-e tovább, amit álmodott, vagy már ébren van. De a fali óra közömbös ketyegése a szoba bútorainak és tárgyainak megszokott hétköznapi volta meggyőzte arról, hogy felébredt. Még fülelt az ablakon át behallatszó beszédre egy kisé, de aztán hallotta, hogy azok magyarul beszélnek, magyarul pedig alig értett. Nagyon meg kellett volna figyelmét erőltetnie, hogy a beszélgetés értelméből valami keveset kihámozzon. Felült az ágyban, és lelógatta lábát a földre. 10 ujjával, mint fésűvel nyúlt a fejéhez, és kócos haját hátra simította. Körülnézett. A két ágyat, amelyben apja és anyja háltak, már bevetették. Mióta eszét tudta, a két ágyról mindig így lógott le a szélein rojtosodó, kopott zöld terítő, apja kint járt a birkáknál valahol, anyja kint van a konyhán. Behallatszik, ahogy tesz-vesz. Sokáig ült így tétlenül, mozdulatlanul. Noha sokat aludt, igen fáradtnak érezte magát, mint reggelente rendesen. Gyakran volt beteg, és még a faluban más gyerekeket már hajnali időn kikergettek az ágyból, neki szabad volt aludnia akármeddig. És amikor felébredt, szülei elnézték neki, hogy immelámmal lassan lát neki az öltözködésnek. Most sem nyúlt még holmia után. Csak ült még, könnyedén sóhajtott a fáradtságtól, és lepillantott két kezére, amelyek térdein nyugodtak. Aztán felemelte a két kezét, és megmozgatta ujjait a levegőben, annak módján, aki körmeivel fenyegetőzik. Aztán a kiterjesztett két kézfejnek csak gyűrűs ujját igyekezett mozgatni, úgyhogy a többi ujj mozdulatlan maradjon. Elbámészkodott egy kicsit ujjain, aztán két kezét megint mesztelen térdére ejtette. Belenézett maga elé a semmibe, sóhajtott. Végre sok húzódozó szándék után elszánta magát. Mutti! Azonnal jött a válasz a konyha felől. Ja, menj kindig, komm schon! A következő pillanatban már be is lépett az anya, a magas karcsú asszony, akinek közepén ketté választott és ragyogóra lesimított fekete haja fehér főkötő alól kandikált elé. Ruhája ujját könnyékig felgyűrte, derekán kulcsok csörögtek, amint lépett. Gyerek és anya meghitt mosollyal néztek egymásra. Wie fühlst du dich, Putzi? Willst du dich nicht erkälten? Es ist doch Sommer, Mutti. Mentek kifelé a konyhába. A gyereket már várta ott a székre készített mosdótál, tál mellett a szappan, székkarján a törülköző. A fiú áthúzta fején a hálóinget, kötény gyanánt dereka köré övezte, aztán engedelmes megadással hajolt a tál fölé. Erősen behunyt a szemét, hogy a szappan belé ne menjen. Az anyai kéz már is szorgosan dolgozott ábrázatán, nyakán, vállán, és a szappanos ujjak nekiestek fülének is, kényelmetlenül követvén benne a tekervények útját. Az anya közben beszélt. Hogyan érzed magad? Mint rendesen. Fáradt vagy? Igen. Tegnap megint nem fogadtál szót. Egy fél órával tovább gyakoroltál. A gyerek nem szólt, mert nem tudott mit szólni. A házi szőttes törülköző durva bolyhai nyakát és orrát dörzsölték. Végre túl volt a mosdásom. Szaladt vissza a szobába, ott egy-kettőre elkészült az öltözködéssel, inget és nadrágot rántott magára, valamint csizmát csak úgy mezítlábra. Anyja ezzelőtt behozott egy csupor kávét egy karaj kenyérrel, azt letette az asztalra, aztán nekifogott, hogy bevesse a fiú ágyát. Imádkozni, Puci! De a figyelmeztetésre nem volt szükség. A gyerek már ott térdelt a Mária kép előtt, amely alatt pislalángocska tetszett át a piros edényke falán. Keresztet vetett, és elmondta a mindennapi imákat, a miatyánkot, az üdvözlégyet és a reggeli imádságot. Különösen ezt az utóbbit nagyon szerette mondani. Volt benne egy mondat, te, aki szeretsz engem. Mikor imádkozott, mindig sietett egy kicsit, hogy ehhez a mondathoz érjen. Itt kedves és boldog melegség öntötte el. Aztán keresztet vetett megint. Odaült a kávéhoz, az asztal mellé, de még mosolygott benne ennek a mondatnak öröme. Valaki nagyot és homályosat érzett, valaki megmérhetetlenül hatalmasat, aki most csak vele foglalkozik, és az egész világ mindenséget otthagyva egy pillanatra, most csak őt szereti, a Liszt Ádám fiát itt Doborjánban. Lassan igyad a kávét, az a zongora nem fog elszaladni. Most 8:30-11 szabad játszani. Az anya kiment. Ő engedelmesen igyekezett szót fogadni, de mohósága nagyobb volt, mint jó akarata. Hatalmas harapásokban szedte befelé a kenyeret, és nagy kortyokat ivott rá. Még ebett, amikor felkapaszkodott a zongora székre, és feltámasztotta a fedelet. Eddig fáradt volt, és az élettől húzózkodó. Most egyszerre frissesség szaladt keresztül rajta. A zongora hangjegytartóján ott feküdt a kotta, címlapján ezzel a felirással, Das Wohltemperierte Klavier. Odafordított az első előjátékhoz. Lábával megkereste a pedált. Aztán megint maga elé tartotta a levegőbe kiterjesztett ujjú két kezét, hogy ujjaival a levegőben kalimpáljon egy kicsit. Gyorsan még a füléhez kapott, mert az viszketett, anyja valami kis habmaradékot hagyott benne, aztán megint előre tartotta két kezét, de még nem csapott le. Túl édes volt a teljesülésnek ez a várakozása, sem hogy azonnal abba hagyta volna. Még ígérgette magának a gyönyörűséget, még élvezte, hogy a nagy-nagy örömnek semmi akadálya. És aztán lecsapott az első hangra. Az ispáni lakban felzendült a zongora szó. A gyerek egy szempillantás alatt átalakult, szemét lehunyta, arca megpirosodott. A kotta akár ott se állott volna előtte, tudta kívülről az egész kötetet. Mindegyik előjáték és mindegyik fúga nem is agyának, hanem kezének emlékezetében élt már. És ahogy játszotta egyiket a másik után, úgy érezte, hogy egész testével úgy fekszik bele a hang özönbe, mint aki fürdéskor a patak hűs hullámaiba merül. Hátával, vállával élvezte a zenében való teljes megmerülést. Feje kélyesen féloldalra hajlott, egy-egy moduláció gyönyörűségénél még ingatta is a fejét, mint aki nemet int. A második fuga közepénél hirtelen megállott. Kinyitotta a szemét. Mintha valami titkot keresne, lepillantott a billentyűk fekete-fehér sorára, aztán kíváncsian megütött egy C-t. Hallgatta. A puszta hang hallása örömet okozott neki. Ütötte tovább ugyanazt az egyhangot. Gyorsabban, majd lassabban. Erősebben, majd gyengébben. Lenyomta a jobb oldali pedált, és engedte a C-t korlátlanul kizengeni. A hang, ez a megfejthetetlen csoda, lassan úszott a levegőben, hangzott sokáig, elvesző halkulással fogyott, de még mindig hallani lehetett, már csak lehelet volt, végül már annál is kevesebb, és aztán csend következett, amelyben a hangnak már csak sejtelmes emléke élt. Megint leütötte erősen. Megint hagyva magától zengeni és elhalni, és nem tudott betelni ezzel a csodával, mely mindig új maradt és titokzatos. Puci, mit kalimpálsz megint? Játsszál rendesen! Anyja hangja hallatszott a konyhából. összerezzent, és gyorsan folytatta a fúgát ott, ahol elhagyta. Elmosolyodott szégyenkezve, mint a tetten kapott cukortolvaj. Hat előjáték és hat fúga után abba hagyta. Ezeket apai parancsa minden nap végig kellett játszania. Betette a Bach kötetet, új kottát keresett, Haydnt, Mozartot, Beethovent, Handelt, Rieszt, Hummelt rakosgatott. Habozott köztük, leütött egy-két taktus csak úgy futtában, utalásszerűen, az eredeti mértéknél sokkal gyorsabban, aztán tovább lapozott. Egy Beethoven kottánál megállapodott. A tizedik ópusz D-dur zongora szonátájánál. Kisimította a lapot, és szeme örömmel villant egyet. A szonáta presto tétele az első, a jobb kéz egy oktáv leütésével kezdődött. Arra a szomorú és tehetetlen gyötrődésre gondolt, amely régebbi éveiben az oktávákkal kínoztam. Keze túl kicsiny volt az oktávákhoz, hüvelykujjának és kisujjának távolsága nem érte át a nyolc hangot, akármilyen erőlködve terveztette. Csak csalva tudott oktávát leütni, villámsebesen tovaugró kézzel. 7 éves korában még így játszott. Akkoriban esténként titkos imákat mondott magában, hogy keze gyorsabban nőjön, és nem egyszer gondolt arra, hogy ujjai közét bevagdossa apja borotvájával. Mondhatatlan vágy kínoszta, hogy amit a hangjegyekben nyomtatva lát, azt bármilyen módon lejátszhassa. Egy rész szerzeményben, mikor először játszotta, meghökkenve látta lapról való olvasás közben, hogy ott bal kézzel egy decimet kell leütni. Hát hogy üssön le kurta kezével 10 hangnyi távolságot? A roppant igyekezett találékonnyá tette. Mialatt jobb kézzel fent leütötte a dallamot, lent pedig bal kézzel a decim alsó hangját odajolt a billentyűsor fölé, és a hiányzó hangot orrával ütötte le. Akkor apja percekig nevetett ezen, ölbe kapta és megcsókolta. De ő nem nevetett. Gyűlölte tehetetlenségét. Most már 10 éves korára másként állt a dolog. A decimet nem is, de az oktávát le tudta ütni. 2 szélső ujja szinte vízszintesre nyílott az erőszakos terpesztéstől. Könnyedén és büszkén ütötte le a 3D hangot, pedig a szerző pianót írt elő, ami a dolgot nagyon megnehezíti. Az apró ujjak hencegő biztonsággal futottak át a billentyűk felett. Ahogy jobb keze átadta a dallamot a balnak, majd visszavette. Felső teste hintázva hajladozott hol erre, hol arra. A crescendónál úgy szorította össze a fogát, mintha meg akarna harapni valakit, s mikor a tremolózó H-hoz ért, egész testében megreszketett az érzéki kétől. De új hébre kapva folytatta a szerzemény új fordulatát, a 2-es pianónál rendkívüli óvatossággal billentett, aztán megint felszabadultan játszott tovább, mint aki valami nagy víz felett ér át az ingadozó és keskeny fapallón, míg nem eljutott a Largo e Mesto tételhez. Ennek már második tételénél könnybe lábadt a szeme. A szerzemény édes, borongó panasza gyönyörű bánattal öntött el egész lényét. Mialatt bal keze pontos lüktetéssel adta a kíséretet, jobb keze olyan hálás, boldog odaadással játszotta a fájdalmasan kedves panaszkodás könyörgő cikornyáit, hogy hirtelen fel kellett kapni a kezefejét, és elmázolni könnyeit, amelyek viszketni kezdtek orra tövében. De azért nem esett ki az ütemből. Játszott tovább pontosan, még mindig édesdeden pityeregve, de titokban már előre örvendezve a nem sokára bekövetkező menüetnek. Ezt szívből szerette. Ezt a menüettet. Ahogy a játszani kezdte, arca azonnal hozzáigazodott a zenei gondolat kecses, mélabús mosolyához. Ein trauriges Lächeln ismételte magában azt a kifejezést, amelyet saját maga eszelt ki erre a muzsikára. De két ütem után újra kezdte. Nem a játékban volt a hiba. Arca játékával nem volt megelégedve. Magára öltötte a kieszelt arcjátékot, úgyszólván beigazította arcvonásait, és újra kezdte. De nem ment. Ujjai engedelmeskedtek, de az arca nem. Hirtelen leszállt a zongoraszékről, befutott a másik szobába anyja tükréhez, és ott megpróbálta a szomorú mosoly arcát. Illegette fejét, száját huszkotta, szeme fél húnyását próbálgatta. Akkor visszafutott a zongorához, arcán megmerevítve és úgy hordozva a beállított kifejezést, mint aki színültig telt edényben óvatosan viszi az italt. Neki ült megint, és játszani kezdett. Most már jól ment. És így színészkedve játszotta a trióig terjedő, elragadó zenei mondatokat. A tételt megismételte előírás szerint, és amikor kész lett vele a képzelt tapsorkán előtt, komoly, méltóságos arccal ültében meghajolt. De mindjárt ki is nézett lopva nyitott ajtón, nem látja-e valaki magányos komédiáját. Halálra kellett volna szégyelnie magát, ha rajta kapják. De nem látta senki. Egy lélek se járt a pitvarban. Megnyugodva kezdett neki a triónak, és kedvetelten kapkodta át bal kezét a jobb felett hol erre, hol arra. Hogy aztán még egyszer arcára öltse a menüet ismétlésénél azt a kidolgozott mosolyt, amelyel annyira tetszett magának. A rondó következett volna, de ujjai tétlenül álltak meg a billentyűkön, hosszan tartva a befejező D-dur akkordot. Felpillantott a falra. Ott Beethoven képe függött tojásdat fekete keretben. Mióta eszét tudta, ez a kép mindig ott lógott a falon, tövében mindig ott volt apja csellója, és mindig ott függött a gitár is, azok a hangszerek, amelyekhez a családfő hónapokon keresztül alig nyúlt egyszer is, mert legszívesebben csak zongorázott. A kép komor tekintetű, tömpe orrú, széles homlokú embert ábrázolt. Sok minden tudott róla hallomásból, apja és a ház vendégei gyakran emlegették, mégpedig bizonyos áhított hangján. Más muzsikusokról olykor vitáztak, de erről az egyről nem. Mihelyt Beethovenről kezdtek beszélni, a beszéd hangja úgy változott meg, mintha ő maga ott lett volna zordon és tekintélyes arcával közöttük. Mondták róla, hogy milyen mogorva ember. Hogy szertelen gőgében született arisztokraták előtt sem hajtja meg fejét. Hogy szűkös kis bécsi lakásán emberektől elzárkózva zsugori módon éldegél, hogy 30 éves korában kezdett megromlani a füle, és most már egészen süket. Mondták róla, hogy zongorája fölé valami különös hajlású rézlapot szereltek, így még megsejt valamit a hangok rezgéséből, amikor játszani próbál. De még süketen is ő a legnagyobb a mai élő zenészek között. A gyerekre mindig rendkívüli hatással volt ez a barátságtalan tekintetű, széles arccsontú ember. Mikor egyszer apja vendégei megkérdezték tőle, hogy mi akar lenni majd, ha megnő, a képre mutatott és pironkodva ezt mondta, egy olyan. Nézte most is azt a titokzatos felnőttet, akit mintaképül választott. Sóvárgó vágyat érzett magában, hogy közel kerüljön hozzá, és az őt szeresse. Úgy érezte, hogy nagyon sokat tud róla. Azok a szerzemények, amelyeket eljátszott tőle, mintha mind a doborjáni kisfiúval folytatott meghitt beszélgetések lettek volna. Apja kartársaira, akik olykor eljöttek a házhoz, úgy gondolt, mint felnőtt bácsikra. Erre azonban nem tudott úgy gondolni. Ez nem volt bácsi az ő számára, hanem kor nélkül való valaki, akivel jó volna együtt lenni, és akár nem is beszélni semmit, csak ülni vele a zongora előtt, leütni például az Az dur zongoraszonáta érzelmes, mély kezdő ütemeit, és elragadtatott közös örömmel egymás szemébe nézni, és mellette maradni mindig, mindig, mindig. Vajon lesz-e ő is valaha egy olyan, ahogy ezt sejpítő korában elhatározta? Dolgozni. Dolgozni. Visszarántotta magát az álmodozásból, becsukta a szonáta kötetét, és keresgélni kezdett a sok hangjegy között. Mindet ismerte jól a fedeléről, a fogásáról, rongyolódó szélének formájáról. A kotta tömeg közül kirántotta a csernyi etüdöket. Kinyitotta azon a helyen, ahol apja tegnap plajbásszal jeleket rajzolt neki. Megigazította ülését a széken, megint kinyújtotta két kezét, mint valami harcba készülő szerszámokat, de még nem kezdte el, még előbb keresztet vetett. Aztán újra a billentyűk felé nyúlt, és végre hosszú nekifohászkodás után lecsapott. Megindult a rendes napi munka. Az egyforma zenei gondolat százszoros ismétlése, egyhangúan csökönyös változatlansága, folyton-folyton, mintha a sivatag homokját rakosgatná porszemenként. 5 perc, negyed óra, fél óra, csak tovább, egyhangúan, vége láthatatlanul. A figyelem szeretne elfutni az ujjak gépies munkájától, de ha egy pillanatra őrizet nélkül hagyja őket, azonnal rendetlenkedni kezdenek, mint az alattomos rabszolgák. Ilyenkor büntetni kell az engedetleneket. 8-szor, 10-szer, 20-szor elismételtetni velük ugyanazt az ütemet, különösen azt a két ügyetlent és haszontalant kell munkára fogni, a két gyűrűs ujjat, amelyek örvendenek, ha valahol valami tennivalót elsikkaszthatnak. Fél óra, óra, másfél óra, szüntelenül csak tovább a taposó malom végzetes mélabús egyhangúságával. Puci, elég volt! 11:30. Anyja odalépett a zongorához, kezében vajas kenyér. A gyerek félbehagyta az etüdöt kellős közepén, és leugrott a zongoraszékről. A következő pillanatban már falta a vajas kenyeret. Mi lesz ebédre? Nem szégyelled magad. Tele van a szád vajas kenyérrel, és már az ebéden jár az eszed. Szedd a lábad, siess a káplán úrhoz. Fél egyre itthon légy, mert kikapsz apádtól. Kint az utcán rekkenő örömmel tündöklött a falusi nyár. Az apró házak fehér falai szemsértően tündöklöttek az erős napon. A délhez közeledő órában a poros akácfák alig vetettek árnyékot. Az országúton szinte sütött a por. A papsajtos árokban pihegő libák fehér foltjai lapultak. Ember nem látszott sehol, csak nagy messze baktatott egy gazda ember, aki nyilván Sopronból jött hazafele. A gyerek futva sietett a káplán háza felé, a nagy melegben is jól esett futnia, annyit ült a zongora előtt. Mikor Cirkel gazdáék háza előtt szaladt el, Szepi, aki valamit faragcsálva üldögélt a ház előtt, rákiáltott: Puci, most sietek! Van az, amit beszéltünk! Délután lesz! Most szaladok! Cirkel Szepi tovább faragta a fadarabot, ő pedig szaladt tovább. Amiről Szepi beszélt, azt teljesen elfelejtette. Megállapodtak volt abban, hogy ő apja vadász holmiából egy marék puskaport fog lopni, aztán azzal majd kitalálnak valami játékot. De kiment az eszéből, na majd délután. A káplán Onkel Rohrer ingújra vetkezve üldögélt az udvaron, még reverenda sem volt rajta, fekete lüszternadrágot viselt. Azzal foglalkozott, hogy egy kis balta meglazult nyelébe éket vert, de amellett csibukozott is. Na, hogy vagyunk, gyerek? Köszönöm szépen, Rohrer bácsi, jól? Mostanáig gyakoroltam. Apád itthon van? Nincsen, csak ebédre jön meg. Csend következett. A káplán szuszogva verte a baltát a kalapáccsal, közben inge ujjával megtörölte verejtékes homlokát. A gyerek türelmesen várt. Lenyúlt a lomposfehér házőrzőhöz, amely lustán vonszolta hozzá elaggott kövér testét, még csak el sem vakkantotta magát. és hibás szemű öreg fejét bizakodva tolta az ismerős gyermeki kéz simogatása alá. Kutyának való hőség, mondta a káplán. Na, gyerünk befelé, bent mégis hűvösebb van. Bementek a házba. Elhaladván a konyha mellett, ahonnan nehéz ételszag és sistergő tűzhelynesz csapott ki. A legyek valóságos fellege csapott rájuk. Bent dohos homály várta őket. A káplán újra tömte pipáját, és nehéz testével szuszogva telepedett az asztalhoz. A fiú otthonos tájékozottsággal ment az ablakpárkányhoz, és onnan felmarkolta holmiát, könyveket, irkákat, írószerszámot. Oda telepedett ő is az asztalhoz, bemártotta a tollat és várt. A káplán diktálni kezdett, és közben légycsapót vett a kezébe. Constitit atve oculis, oculis, igen, Phrygia agmina, megvan? Igen. Circumspexit, megvan? Na mutasd. Mi ez? Phrygia. Hogy kell ezt írni, hogy Phrygia? Á, nem figyelsz te sose, fiú. Hát tegnap magyaráztam. A tanítói kéz erőteljesen javította ki a hibás szót. Most ezt fordítsd le. Mit tesz az, hogy konstitit? Megállott. Na gyerünk, gyerünk, hát ne kéresd magad. A légycsapó ebben a pillanatban nagyot csattant az asztalon. Rohrer káplán leseperte az asztallapról a megölt legyet a tenyerével. A tanulás álmosan, nehézkesen megindult. Megállott és szemével körül tekintett a Phryg seregeken. Aztán megint diktálás, megint fordítás. Közben kézzel-lábbal kergetnie kellett magáról a legyeket, és a káplán légycsapója is erőteljesen csattogott az asztalon. Micsoda? Literárum, egy tével, hát nem sül ki a szemed? Csoda gyerek, aki Pozsonyban és Bécsben hangversenyezett, és nem tud helyes írást, akármit csinálok vele. Soha se lesz belőled semmi. Ha ez még egyszer előfordul, szólok apádnak, hogy sosem figyelsz. Ne, 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 kiáltott fel ilyetten a fiú. Látod? Látod, most félsz? De azért figyelni nem akarsz. Hát mondd csak, mi lesz veletek? Elköltöztök csak ugyan külföldre, vagy nem? Nem tudom, Rohrer bácsi, a papa nem mondta. Pedig úgy hallottam, hogy ő főméltósága ad nektek ösztöndíjat. Nem tudom. Hát nagyapádról mi újság? Még mindig Pottendorfban van a postógyárban? Igen, ott van. Na majd elmegyek hozzátok valamelyik nap, mondd meg apádnak. Már hetek óta készülök, de mindig közbe jön valami. Na, várjál csak egy kicsit, mindjárt jövök. Addig nézd a hibáidat. Szép dolog. A csoda gyerek nem tud helyes írást. Azt hiszed, Mozart nem tudott helyes írást? Kiment. A gyerek egyedül maradt. Kedvetlenül vállat vont. Ki nem állhatta ezeket a lecke órákat, amelyeken mindig csak tudatlansága és figyelmetlensége tűnt ki. Gyorsan sietett önérzetének sebeire kérkedő emlékeiben írt keresni. A soproni hangversenyre gondolt legelőször. Ó, hát az gyönyörű volt. Az a fiatal vakbáró, aki hallotta hírét a doborjáni intéző kitűnően zongorázó 9 éves fiának, megkérte az apát, hogy a gyereket engedje az ő hangversenyén fellépni, talán ettől is több lesz valamivel a közönség. Az apa megengedte, és ő ült fenn a dobogón, a zenekar körülötte, lent a sok ember a teremben. Még most is emlékszik, milyen remegés kínoszta melle egy pontját közvetlen a gyomra fölött. Mikor elkezdte játszani az otthon már annyit játszott rízféle ez-dur zongora versenyt, de az első ütemek szerencsésen elhangzottak, és ő lassanként kezdett magához térni. 2 perc múlva már ura volt ujjainak. Dobogó szívvel, valami különös feszültség lázában mégis nyugodtan játszott. és még most is fülében van a taps, amely a számot követte. Élete első nyilvános tapsa. Az az izgató, édes, kemény ropogás, amely úgy szól odalent a hallgatóság közt, mint valami rendkívüli jégeső. És az emberek felugráltak, felszaladtak a zongorához. Férfiak és asszonyok egyaránt ölelgették, csókolták, fejét simogatták, arcát cirógatták, és zűrzavaros, boldog összevisszaságban kiabálta valamennyi, hú, be aranyos, be édes, na hát, hát milyen kedves! Ezután, a hangverseny után történt, hogy az apja, mikor lefeküdtek, és azt hitte, hogy ő már elaludt, lábujjhegyen odajött hozzá, megcsókolta és sírt. Másnap mindjárt megbeszélték a szülők, hogy a vak Brown báróra most már semmi szükség nincsen. Puci lépjen fel egyedül Sopronban. Megcsinálták ezt a hangversenyt is, apja reggeltől estig futkosott a jegyekkel, anyja folyton úton volt Sopron és Doborján között, neki pedig napi 6 órát kellett gyakorolnia. Ez a hangverseny még nagyobb sikerrel járt, mint az első. Teljesen megtelt a terem, s őt már akkor tömör taps üdvözölte, amikor belépett, és szépen meghajtotta magát. Hát még számai után. Mennyivel ropogóbb, keményebb, hosszabb tapsot tud adni a nagyobb közönség, mint a kicsiny. És hogy adták kézről kézre, hogy simogatták, csókolták, 100-szor jobban, mint első alkalommal is. És apja milyen boldogan tárgyalta otthon anyjával órákon át, hogy ez a nagyúr mit mondott, és mit az a nagyúr. Ekkor kezdődött lelkében az a gyötrelmesen rágó titok, amelyet azóta sem árult el senkinek. Na, itt vagyok, szólt a szuszogva belépő káplán. Én nem értem, hova rakják le folyton a késedelmet. Vedd elé csak a német grammatikát. A gyerek lenyelte a feltörekvő sóhajt, engedelmesen szedte elő a könyvet, kikereste a soron következő oldalt, és elkezdte hangosan olvasni. Fürwörter sind diejenige Wörter, welche... Olvasta megadóan, szófogadóan, kedvetlenül, figyelem nélkül. A káplán kérdésekkel szakította félbe, amelyekre ő habozó és többnyire helytelen válaszokat adott. Egyik korholás követte a másikat. Éppen egy igen fogas kérdés ejtette kínos zavarba, amikor egyszerre megszólalt a déli harangszó a maga jól ismert zengő gisz hangján. Káplán is, gyerek is egyszerre abba hagyták a tanulmányt. Keresztet vetettek, és hangtalanul mozgó ajakkal elkezdtek imádkozni. Rórel lett előbb kész, és nem törődve azzal, hogy a gyerek még nincs kész az imával, odavetette neki. Mindjárt megint kiment valaminek utána nézni. Ő addig keresztet vetett, és gyorsan visszamenekült diadalmas emlékeinek elégtételébe. Hogyan is volt csak Sopron után? Egy szép napon apja izgatottan jött haza nagy hírrel, a herceg hallani óhajtja a gyereket, be kell menniük Pozsonyba. Micsoda hallatlan izgalom támadt a házban. Ő nem ismert rá apjára, akit eladdig a világon legnagyobbnak, legerősebbnek, leghatalmasabbnak képzelt. Egyszerre remegő, izgatott rabszolgának tűnt fel előtte, meghunyászkodónak és egy földön túli nagy tekintély kegyéért sóvárgónak. Reggeltől estig a pozsonyi fellépésről beszéltek a családban, és a beszélgetések minduntalan visszafordultak egyetlen tárgyra, a hercegre. Nem is úgy emlegették, hogy a herceg, hanem úgy, hogy seine Durchlaucht. Hangjuk elhalkult, és arcuk tiszteletteljesre változott, mikor ezt a kifejezést kiejtették, de nem olyan módon, mint mikor zenei társalgások alkalmával Beethovenről esett szó, hanem másképpen. Ő még se tudta magának magyarázni, de a szüleinek, főként atyának ez a különös megalázkodó izgalma a lelke mélyeig felkavarta. Atyát mindaddig a világ legelső emberének képzelte, és most ezt a forró hívvel szeretett bálványt leszállani látta az oltárról. Magányos tépelődéseivel a kuckóba bújt. Ott szenvedett, és szenvedéseit nem közölte senkivel. Addig semmit nem hallgatott el szülei előtt, most megjelent szívében az első keserű és bizalmatlan titok. Ehhez járult még, hogy apja és anyja is pillanatonként szólongatták és korholták, mert új és új kifogásolni valókat találtak viselkedésén. Hogyan ülsz azon a széken? Ne tartsd görbén a vállat, hát így fogsz állani a főméltóságú herceg előtt is. Hogyan tartod a kezedben azt a kést? Így fogsz majd enni pozsonyban is. Hát mit szólnak majd ő főméltósága emberei? Ha állt, ha ült, ha evett, ha egyet lépett, az mind rossz volt. És minden a herceg miatt. Csak hamar lelke mélyéig meggyűlölte a herceget, de ami még ennél is súlyosabb és sötétebb változás volt benne, rést érzett azon a rajongó tiszteleten, amelyet eddig apja iránt érzett. Hiába tagadta eleinte önmaga előtt is. Rá kellett jönnie, hogy apjára mélyen haragszik. Kiábrándulást és megalázottságot érzett. Egyszer már nem bírta tovább, és ki is fakadt. Ne szidjanak már folyton a herceg miatt papát! Isten az a herceg! Apja meglepetten nézett, és így szólt. Majdnem. Aztán komoly hangon, hangjában bizonyos részvétteljes gyöngétséggel folytatta. Mi a kenyeret a mi gazdánktól, Eszterházy Miklós hercegtől kapjuk. Te még kicsiny vagy, és nem érted, hogy ő mekkora úr. Mindjárt Ferenc császár után következik egész Európában. Ez a ház az övé. Az egész doborján az övé. Amerre látod a földeket, az erdőket, a hegyeket, az mind az övé. Amit eszünk, tőle kapjuk. Nagyapád is tőle kapja Pottendorfban, amit eszik. A ruhát, amit mindnyájan viselünk, tőle kapjuk. Ha ő megharagszik, akkor megteheti velünk, hogy holnap fedél nélkül vagyunk. És nincs mit enni. Ha pedig úgy tartja a kedve, sok pénzt adhat nekünk, szebb házba mehetünk lakni, és téged mesterekkel taníttathatlak zongorázni. Tudod, hogy kinek adott ő enni Kismartonban? Haydnnak, meg Hummelnek. Azok csak azért tudtak muzsikálni, mert ő tartotta őket. Hogy ki az a Cherubini, azt már magyaráztam neked. Hát még ez a Cherubini is idejött a herceghez messzeföldről, mert a herceg úgy akarta. Korán meg kell szoktad, édes fiacskám, hogy a világon kétféle emberek vannak, előkelő nagyurak és szegény emberek. A szegény embernek, ha boldogulni akar az életben, illedelmesnek, alázatosnak és szótfogadónak kell lennie. De én magának akarok szót fogadni, papa, nem neki. Én őt nem is ismerem. Na, ne vitatkozzál apáddal, fiacskám. Nagyon szedd össze magad pozsonyban, ha abban a szerencsében lesz részed, hogy a főméltóságú úr elé kerülsz, mert attól nagyon-nagyon sok függ. A főméltóságú úr egy rokonának a házánál fogsz játszani. Óriási dolog. Ő elhallgatott, lelkében kiábrándult keserűséggel. És apjának ezt a keserűséget nem bocsátotta meg. Szorgalmasan gyakorolt órák hosszat, a hangverseny heves becsvágyjal töltötte el, és mikor remekbe készült magyaros díszruháját meghozták Sopronból, újongott a boldogságtól, de lelkében tovább melengedte titkos daccal a lázadó haragot. A hangverseny olyan kavargóan színes és tündöklő emlékké változott benne, hogy csak egyes részleteit tudta felidézni, mikor most visszagondolt rá. Látta magát lelkendezően örülni az óriási pozsonynak, amelynek palotáit, sokaságát, utcán tübörgő, sallangos fogatait el sem tudta képzelni addig. Látta magát, amint pompás huszárok közt nesztelenül osonó lakályok világában lépked a cseléd lépcsőn, szorosan fogva apja kezét. Látta azt a gyűlöletes képet, amint apja alázatosan hajlong az udvari szolgafélék előtt. Aztán a csillámló tündéri teremben látta magát a zongoránál, vakon és kábultan, mert az aranyos székek bíbor pompájában olyan hallatlanul pazar emberek ültek ott, hogy képzelete a képet fel sem tudta fogni. Emlékezett a játékra, apja halálsápadtan figyelő arcára, emlékezett arra a fájdalmas meghökkenésre, amely elfogta, amikor meglátta, milyen hevesen reszketnek apja kottafordító ujjai. Emlékezett arra a meghökkenésre, amely suttogva szaladt végig a termen, amikor próbából ismeretlen kottákat raktak eléje, hogy azokat lapról lejátsza. Aztán látta maga előtt a herceget, a földön túlivá emelt aggot, akit úgy szeretett volna gyűlölni, de nem lehetett, mert a pompás ruhájú taliás öregember mosolygó volt, jóságos és kedves. Őt felemelte a földről, melléhez szorította, és arcát jobbról-balról megcsókolta, mi alatt a teremben dübörögve tombolt a taps. Aztán összefolyt minden. Díszruhás urak és mesebeli király asszonyok özönlötték körül. A többire nem tudott emlékezni. De tudott emlékezni arra, hogy anyja odakint várt a cselédek közt, míg ő zongorázott. Anyjának nem volt szabad bejönni a hangversenyre. Egy hajporozott cifra lakály szigorúan rájuk szólt, mikor az anya gyáván megpróbált beosonni. Neki ez égetően fájt, az anyja mosolyogva vonult vissza, mint a csínyen kapott gyermek. Aztán emlékezett arra, hogy őt hazavitték. Otthon apja és anyja is könnyekre fakadt, mikor leültek ebédelni. Ölelték, szorongatták, csókolgatták. Minden másképpen lesz, mondta a boldogságtól remegve az apja. A mágnások úgy fellelkesedtek, fiam, hogy 6 esztendőre ösztöndíjat adnak össze neked. Elviszlek Hummelhez tanulni. Mit szeretnél most, kisfiam? Akarsz valamit enni vagy inni? Kérhetsz, amit akarsz. Mit vegyünk neked a városban? Mihez van kedved? De neki nem volt kedve semmihez. Nagyon fáradtnak érezte magát. Kelletlenül jött-ment egész délután és este, mennél hamarabb az ágyba kívánkozott. Apja és anyja azonban nem hagyták aludni. Még órákig tárgyaltak a fogadóbeli szoba asztala mellett. Mágnás neveket jegyezgetett és magyarázott az apa, gróf Amádé, gróf Vicai, gróf Szapári, gróf Eszterházi, gróf Aponyi. A nevek mellé számokat jegyezgetett és hosszasan-hosszasan tanácskozott az anyjával. Ahogy ezeket a mágnás neveket mondta a két szülő, mind a ketten olyan alázatosak, és még a hangjukban is hálásan hajlongók voltak, hogy ő, mialatt behunyt szemmel alvást tettetett, némán szenvedte titkos, és voltak éppen meg sem magyarázható szégyenének megaláztatott fájdalmát. Aztán hazajöttek Doborjánba, és a hangverseny szivárványos sikerének aranymámora elszállott. A grófok felajánlották a 6 évi ösztöndíjat, de ezt a nagyúri ajánlatot most valóságos pénzé kellett váltani. És Liszt Ádám megakadt. Nem tudott, hogyan hozzáfogni a dologhoz. Folyton bejárt Kismartonba, és ott órákig kilincselt a hercegi uradalom hatalmas tisztjeinél. Azok megtiltották neki, hogy a főméltóságú úr barátait molesztálja. Még azt is megtiltották, hogy kérvényben magától a hercegtől kérje az illető arisztokratáknál való figyelmeztető közbenjárást. Azok pedig, akik a hangverseny tüneményes sikerének hangulatában pazarul dobálták pénzígéreteiket, a csodagyermeknek egyetlen poltúrát sem küldöttek maguktól Doborjánba. Ezt nem is lehetett várni tőlük. Valaki kellett volna, aki végigjárja őket, és a felajánlott aranyakat beszedje. Ilyen valaki azonban nem akadt. És a mámorító álom, hogy az egész kis család a bőséges ösztöndíjon külföldre költözik a fiú továbbképzése véget, egyre távolodó, csúfolódó lidércé változott. 3 hónapig várt Liszt Ádám zsebében a puszta ígéretekkel, tétlenségre kárhoztatva. Akkor kieszelte, hogy fia fel fog lépni Bécsben. Akkor majd fel fognak figyelni a magyar urak, eszökbe fog jutni a pozsonyi ígéret, s talán még maga a főméltóságú úr is kegyesnek és bőkezűnek fog mutatkozni. Serénylevelezés kezdődött. Az apa esténként éjfélig görnyedt az asztalnál és körmölte a leveleket. Akit csak ismert Bécsben, azt mind megtámadta. Az anya is váltig törte a fejét, hogy amikor még a maga családjánál lakott, mint leány, s a Kremszi Langerféle rőfös üzletben élt, milyen bécsi ismerősökre emlékezett. És végül csak ugyan nyélve is ütötték a bécsi hangversenyt. A káplán csoszogva belépett, ő azonnal nyúlt a német könyv után. Azonban a tanító habozva megállott, talán elég is lesz mára. Szörnyű meleg van, majd holnap többet tanulunk. Igenis. Holmiát szorgosan összeszedte, visszarakta az ablakpárkányra. Ekkor a káplán alatt már recsent a dívány, ahogy lustán végigvetette magát rajta, és restségében alig viszonozta a búcsúzó fiú köszöntését. A fiú pedig ment kifelé. Sokkal lassabban, mint ahogy jött. Emlékeinek sorát olyan élénken idézte fel magában, hogy nem tudott tőlük elszabadulni. Ahogy bandukolt a heves verőfényben a szülői ház felé, visszaálmodta magát a bécsi hangverseny idejébe, mélyen elgondolkozva és szinte olyan kíváncsisággal, mintha képes könyvet nézegetne. De erre a bécsi utazásra is csak összefüggéstelen képekben emlékezett. A tágas postakocsi utasai jelentek meg előtte, az út érdekes viszontagságai, a kocsis trombitája és színes kabátja. Aztán a bécsi utcákat látta a csillogó fényű nedves tavaszi estén, mikor megérkeztek a pozsonyiaknál is sokkal nagyobb paloták óriási sorát, a sok embert, a forgalmat. Aztán apja lihegbe futkározó idegességét. Egy délelőtt 5-ször is elment a fogadóbeli szobából, hogy fújtató mellel verejtékezve rohanva térjen vissza. És aztán a hangverseny maga. Félig üres terem, fagyos hangulat, gyér taps, néhány lelkes néni, akik ölbevették és kíváncsi kérdésekkel faggatták. Sok ember, akik apjához jöttek, s akiket nem ismert, a hazafelé tett útra is emlékezett, rossz kedven üldögélt a postakocsiban az apa, szavát is alig lehetett venni. Őt mindenért megszólította és korholta, pedig nem tehetett semmiről. Ugyanúgy játszott, mint Pozsonyban, hogy kevesen jöttek el, annak nem ő volt az oka. Ennek is elmúlt már néhány hónapja. Azóta apja nem szűnő szívósággal készülődött arra, hogy valahogyan mégiscsak külföldre költözzenek. És őt szorgalmasan gyakoroltatta. Mostanában ment is a napi 6-7 órás zongorázás. Anyja mindig aggódó szemmel figyelte és faggatta, nincs-e valami panasza, nem fáj-e valahol. De ő folyton csak azt felelte, hogy semmi baja, és a régi bajoknak nem érzi nyomát sem. Mert valaha régebben minduntalan nehéz betegségek vettek erőt rajta. Egy időben hónapokon keresztül súlyos mocsárláz gyötörte, csontá és bőrré aszott, annyi ereje is alig maradt, hogy a kezét felemelje, a zongorázást hosszú időre teljesen abba kellett hagynia. Azt meg szüleitől hallott, hogy egészen kis korában, amire nem tudott visszaemlékezni, gyakran elfogta valami különös merev görcs. Meredten, mozdulatlanul feküdt ilyenkor, majd furcsa rángatózások szaladtak végig rajta. Nem hitték, hogy a csenevész gyerek ilyen bajok után meg is tudjon maradni. Egy ízben már olyan rosszul volt, hogy apja elhívatta a falu asztalosát és megrendelte nála a gyerek koporsót. De ezek a betegségek most ritkábban jelentkeztek. Most jól érezte magát, a zongorázást eléggé győzte, és olyan étvágya volt, mint a farkasnak. Csak reggelenként volt mindig fáradt. És anyja nem szűnt meg aggodalmasan félteni a száraz betegségtől, mert egy kisfiú testvére, akire ő nem is emlékezett, abban halt meg. Mohó étvágyjal szaladt most hazafelé. Egy-két doborjáni gazdával is találkozott, akik a falu divatja szerint vászonkötényt hordtak, és lihegve verejtékezve mentek a déli hőségben dolgok után. A cirkelék ház előtt Szepl most nem ült kint, biztosan bement ebédelni, és közben várja, hogy pajtása mikor végzi a délutáni zongorázást. Liszt Ádám már otthon volt. Járt, kelt a kis udvaron, és az ebédre várván tetvet, megigazított egy kigörbült kerítéskarót, odébb rúgott egy szemétlő gallyat, megtapogatta a kötélre akasztott ruhát, jól szárad-e. Közben a főnök szigorú hangján kiáltott be a feleségének, aki az asztalterítéssel foglalatoskodott. Hányszor mondtam már Anna, hogy ezt a lyukat a pajta alján be kell szegezni. Hát hiába beszélek. Az anya szerényen és engedelmesen szólt vissza a szobából. Délután megcsinálom. A gyerek belépett az udvarra, odaszaladt apjához és kezet csókolt neki. Gyakoroltál? Igenis, 6 prelűdöt és 6 fúgát. Aztán a D-dur zongoraszonátát játszottam. Megint? Csattant fel a fenyegető atyai hang. Csak egyszer, papa, igazán csak egyszer. És aztán a csernyivel gyakoroltam 11:30-ig. Most Rohrer bácsitól jövök. Már 1000-szer megmondtam, hogy a délelőtt nem passziózni való. Tessék úgy gyakorolni, ahogy meghagytam. Értetted? Igenis. Az anya kiszólt nekik, hogy kész az ebéd. Bementek a legyektől zümögő szobába. Némán álltak egy pillanatig székeik mellett, keresztet vetettek. Aztán az anya kiosztotta a levest. A gyerek boldogan, éhesen nekiesett. Nem is hallgatott szüleire, akik gazdasági dolgokról kezdtek beszélgetni. Birkákról, és megint csak birkákról. Ez volt a Liszt Ádám dolga toborjánban, az uradalom erészén tenyésző birkák dolgára felügyelni. A gyereket ez nem érdekelte. Evés közben részint azon tűnődött, hogy mikor Mozartot Bécsbe vitték játszani. Vajon kapott-e ő is új ruhát, valamint azon, hogy ma délután okvetlen el kell lopni azt a puskaport, ha már Cirkel Szepinek annyira megígérte. Ebéd után éppen csak, hogy megtörölték a szájukat, apa és fiú már is ültek le a zongorához. Először 4-kezest játszottak. A gyerek teljes figyelme kiült a szemébe, feszülten falta a kottafejeket, és a nagy igyekezettől még nyelvét is kiöltötte a szája sarkán. Olykor ilyetten rezzent össze, amikor az apa erősen kihangsúlyozva a basszus ütemeit szigorúan szólott rá, Takt halten! Takt halten! Aztán a transponálási lecke következett. Egy csernyi gyakorlatot választott az apa, és a fiú először eljátszott a C-durban, majd azonnal ugyanazt G-durban, mindjárt A-durban, és így tovább az összes hangnemeken keresztül. Ha hibát csinált, azonnal rácsapott az apai szó. Mit csinálsz? Mi volt ez? Fiszt kérek, nem gét. Hát micsoda lomposság ez? Aztán egy másik gyakorlattal végig a moll hangnemeken. aztán az összhangzattani sorrendben egy harmadik gyakorlattal D-dur, utána azonnal S-dur, és megint egy negyedikkel B-mol, után azonnal C-mol. Már jó másfél órája játszottak. Az anya elmosogatott azóta odakint, bejött hozzájuk, megállt a hátok mögött, habozott egy darabig, aztán megszólalt: nem vagy nagyon fáradt, fiam? A gyerek nem is felelhetett, az apa nyersen szólt hátra: ne szólj bele, drágám, ne zavarj! Majd látom én magam is, ha fáradt. Az anya nem felelt, ment szépen a dolga után. Ezek most áttértek az előadás gyakorlására, ahogy minden nap szokták. Az apa felkelt, átadta a fiúnak az egész zongorát, és maga leült az asztal mellé, elészedve írószerszámját és papírosait. Hozzáfogott rendes napi leveleihez, amelyekkel bécsi ismerőseit, az uradalom kismartoni embereit, a személyesen nem is ismert bécsi zenészeket szokta elárasztani. A gyereknek addig valamelyik nagyobb hangversenyszámot kellett eljátszani a kidolgozott árnyalatokkal, mintha a dobogón ülne. Liszt Ádám a levelekkel foglalkozott, de félfüllel az előadást figyelt, és olykor közbeszólt: lassabban, lassabban, micsoda tempó ez? Sohasem fogod ezt a diminuendót megtanulni? Vagy türelmetlenül az asztalra ütött: micsoda favágás ez? Sokkal puhábban, érzéssel. Hát nem tudod, mi az az érzés? Na! Mikor a fali óra mutatója elérkezett a 3 órához, végre elhangzott a megváltó engedelem: most 1 órát szabad fantáziálni. De csak 1 órát, és holnap 1 óra hosszat külön fogod gyakorolni a kromatikus terceket mind a 2 kézzel. Az ma gyalázatosan ment. Vette a kalapját, kiment. A gyerek egyedül maradt a zongorával, amelyet most tilalmak nélkül kapott a birtokába. És úgy vette birtokába, mint a szerelmes, a régóta lesett zsákmányt, azzal a sóvár vágyjal, amely imádni és felfalni akar egyszerre. Mindenek előtt 2 kézzel szaladt végig a billentyű soron olyan futamokkal, amelyek a viharban égő ház módján törögtek, és szórták magukból a szikrát. Aztán szórakozottan keresgélve az egyes hangnemek átmeneteit, valami témát igyekezett kibötyögtetni. Nem jutott eszébe hamarjában valami kedvére való melódia, de aztán gondolatlanul billegető ujjai rátévedtek az Ódu liber Augustin melódiájára. Elmosolyodott. Ezt már variálta egyszer nyilvánosan is, a bécsi hangversenyen. Mikor eljátszotta volt kitűzött műsorát, és a hangversenyek kötelező szokása szerint szabadon fantáziált a közönség köréből feladott témák felett, valaki ezt a dallamot adta fel neki. Hogyan is csinálta akkor? Mindenek előtt eljátszotta szigorú egyszerűséggel, mintha csak egy elemezni való mértani ábrát rajzolt volna a táblára, aztán elkezdte fúgaszerűen, a zongorán 2-szer jelent meg a dallam, 2 ölelkező, tekerődző kígyó gyanánt, de csak hamar egy 3. csatlakozott hozzájuk, majd egy 4., és a 4-ágú melódia fonatai, mint valami szövőszéken, sűrű, zengő patyolattá szilárdultak. Aztán hirtelen feloldotta a bonyolódott képletet, és a dallamot trillázó 16-okra bontotta, majd ugyanolyan váratlanul átvette a bal kézbe, és a jobbal gazdag, szeszélyes futamokat játszott a dörgő, mély dalhoz, mint valami színes szökőkút zuhatagában mártotta volna még. Nem csak 2 kezével, hanem teljes testével adta oda magát a muzsikának, minden porcikája részt vett benne, mint az önfelett táncosnak válla hajladozott fejét tetszelegve forgatta hol jobbra, hol balra, szinte meghempergett a zabolátlan zongorázásban, és e pillanatban megértette a kölyök kutyát, amely tomboló jókedvel dobja hanyat magát a gyepen, hogy szinte megfürödjék saját jókedvében, mikor hadzúrozik. Játszott volna órákig, akár a végtelenségig is, ha anyja be nem jön, hogy vállára tegye a kezét. Elég lesz, fiacskám. Megint belebetegszel. És apád haragudni fog, ha túl soká szórakozol. A gyerek nagyot sóhajtva hagyta abba a muzsikát egy zenei mondat kellős közepén. Leszállt a székről, és titkolni akarta, hogy fáradt, de nem titkolhatta. Édes és halálos kimerültséget érzett. Végigvetette magát a törött rugójú, és megkapott díványon, és behunyta a szemét. Nem aludt, de gondolata sem volt semmi. Egész teste tovább muzsikált még megállíthatatlan lendülettel, noha két keze ernyetten pihent mellette. Anyja megsimította a fejét, és kiment. Arra rezzent fel, hogy hosszú-hosszú ideje fekszik már ott a díványon, és az udvaron apja lépései hallatszanak. Izgatottan sietett haza, az apa már a kapuban kiáltott. Anna! Anna! Az anya elébe sietett. Azonnal söpörni kell a ház előtt, és az ablakokat se ártana megmosni. Ő fő méltósága nem sokára erre jön. Hangja az izgalomtól egészen másképpen csengett, mint máskor. Beszaladt a szobába, a fiúra ügyet sem vetett, és ünneplő ruháját szedte elő a szekrényből nagy seppellobbal. Közben kiszólt a konyhára. És szedd rendbe magad te is! Én szaladok a faluba, hogy mindenütt rend legyen. A gyereket is! Öltöztest fel! Kisvártatva elsietett. Az anya serényen kezdett tenni-venni. Bejött hozzá, és kitette az ünneplőt. Nem ugyan azt a pompás magyar ruhát, amelyet hangversenyekre csináltattak a gyereknek, hanem azt a rendes ünneplőt, amiben vasárnaponként templomba vitték. Ő engedelmesen felöltözött, aztán ott maradt egyedül, mert anyja kiment, hogy rendbe szedje az utcai ablakokat. Ekkor eszébe jutott a puskapor. A pillanat igen alkalmas volt arra, hogy a régi tervet végrehajtsa. Kinyitotta az ablak tövében álló nagyláda alsó fiókját. Mélyen belenyúlt, kotorászni kezdett, és csakhamar megtalálta ujjai hegyével, amit keresett. Kis megfeketedett vászon zacskót húzott elő, abban tartotta apja a puskaport. Kioldotta a zsákocska száját, belenyúlt, és jókora marokkal vett a síma, fényes, fekete porból. A kalapjába öntötte. Aztán vett még egy marokkal, aztán telhetetlenül még egyet. Végre bekötötte a zsákot, helyretette a fiókot, becsukta, és most ott állott habozva, hogy hogyan szökjék át Cirkel Szepéhez. De ugyanakkor betoppant maga Szepé. Sóvár és kíváncsi kifejezés ült vörös, szeplős képén. Előbb, mint szokta, elhozta új rajzait, hogy megmutassa pajtásának. Mert Cirkel Szepi szenvedélyesen rajzolt. De aztán hamar áttért a puskapor kérdésére. Megvan, mondta ő titokzatosan, és mutatta a puskaporral teli kalapot. Most ezzel mit csinálunk? Ezt most felroppantjuk, felelte az izgatottan csillogó szemmel. De hol? Kivisszük a kacsa úsztatóhoz. Azt nem lehet, ha az ünneplő van rajtam, akkor nekem nem szabad kimenni. Szepi gondterhelt arccal nézett körül, akkor itt muszáj. A szobában, hiszen felrobban a ház. Ha a kályhába tesszük, akkor nem lehet baj. A kályhában tűz szokott lenni, az a kályhának nem árt. Szepi olyan határozott volt, és puskapor dolgokban olyan avatott tekintének látszott, hogy neki nem jutott eszébe ellenkezni. Legugoltak a cserépkályhához, és kinyitották az alsó ajtót. Előbb megpróbálták a kalapból egyszerűen beleönteni a puskaport, de az nem ment. Akkor a kalapot letették a földre, és markukkal rakták át a port a kályhába. Most hozzál a konyhából parazsat, mondta homlokát ráncolva Szepi, mint aki fontos hivatali munkát vezet. De nem lesz baj, kérdezte ő habozva. Hát, ha gyába vagy, akkor abba hagyhatjuk az egészet. Én nem bánom. Kiment a konyhába, magában arra vágyakozott, hogy a tűzhelyen ne legyen parázs. De volt. Most már mindegy, gondolta magában. A tűzhely tövébe szórt hulladék fából kivett egy venyigét, s a végét beletartotta a parázsba. A száraz veszővége lángot fogott, befutott vele a szobába. Most hogyan kell? Kérdezte a szakavatott Szepit. Most olyan messzire húzódunk, hogy éppen csak elérjed a kályhajukat. Oda tartod a lángot, és akkor jön a tűzi játék. Igen nagyot fog lobbanni, az nagyon szép. Nekem mindig sikerül. Lehasaltak a kályhajuk elé, ő az égő végű venyigét lassan odadobta a puskaporhoz. Hirtelen óriás dörrenés hallatszott, szeme előtt összefolyt minden. A következő pillanatokban nem is tudott magáról, arra ocsudott fel, hogy anyja sikoltozva áll előtte, lenyúl érte és talpra segíti. Ugyanakkor Szepi is rémülten megszeppenve kászálódott felfelé a földről. Mit csináltatok az Isten szerelmére? Az anya végig tapogatta a fiút, annak nem vérzett semmije. De olyan fekete lett az arca, keze, ruhája, mintha kéményen húzták volna keresztül. Szepi a következő pillanatban, mint a nyíl, suhant ki az ajtón. Elmenekült, és cinkosát egyedül hagyta a bajban. Neki csak az járt eszében, hogy apja szerencsére nincs itthon. A baleset nyomait gyorsan el lehet tüntetni, anyja majd megbünteti, de az apának nem szól. Csak hogy a sors másképpen határozott, ugyanekkor lépett be Lisztádán. Mi történt itt? A gyerek megadta magát a sorsnak, elmondott mindent. De elmondtak mindent a jelek is. A kályha környékén koromfekete volt minden, a levegőben még most is szállongtak a fekete pihék, és hirtelen elcsattant az első apai pofon. Utána a második, harmadik, majd olvasatlanul a többi. A tettes keservesen elkezdett sírni. Ne bölcs! Kiáltott rá az apja. Mutasd a két kezedet! Ő oda tartotta két kormos kezét. Mozgasd az ujjaidat! Mindet! Egymás után! Fáj! A gyerek a sírástól nem tudott felelni, csak a fejét rázta. Az apa megnyugodott, a fiú keze rendben van, nincs baj. Rendben van. Anyád majd rendbe hoz, aztán a sarokba térdepelsz két órára, és ma nem kapsz vacsorát. Különben csend támadt a családfő gondolkozott. Különben nem így lesz. Ha anyád rendbe hozott, kijössz velem a ház elé. Azt akarom, hogy a főméltóság úr lásson, bár nem érdemled meg. Ha a hintó elhaladt, akkor fogsz a sarokba térdelni. Na, gyorsan, egy-kettő. Lisztádám kísértett. Az anya nem szólt semmit, vitte a fiút mostani. Vígasztalni nem vígasztalta egy szóval sem, de a szappanozó anyaiké sokkal gyengédebben ért a gyerek arcához, kezéhez, mint máskor. A bekormozott szürke ruhát nem vehette fel, a szekrényből előkerült a gyönyörű magyar ruha. Mikor kész lett, anyja kiküldte a ház elé. Ott állott apja izgatottan várakozva és kémlelve az országutat. Fiára csak egyetlen haragos pillantást vetett. Megérdemled ezt a drága ruhát, mondhatom. Aztán tovább figyelte az országutat. Végig a házsoron minden kapuba kigyűlt a lakosság, a férfiak kék kötényesen, az asszonyok bekötött fejjel. Ellenkező irányból paraszt szekér közeledett, most fordult be a híd mellől az országútra. Paraszt suhanc hajtotta. Vissza! Kiáltott rá Lisztádám. Vissza! Nem érted? Azonnal takarodj vissza! A suhanc csodálkozva fogta vissza a gyeplő szárat és hátrált. Ugyanekkor Lisztádámné sietett ki a ház elé, fején tiszta főkötő, derekán tiszta kötény. És az országúton messze feltűnt a nagyutas közelettét jelentő porfelhő. Gyorsan! Szólt Lisztádám, fogd meg a gyerek másik kezét. A porfelhő közeledett, pillanatok sem teltek, belé kibontakozott a pompás hintó, négy pompás ló vonta benne, társaság ült. Pazar látomás gyanánt robogott el a hintó előttük. A gyerek megpillantotta az egymással szemközt ülők egyikét, a herceget. Nem nézett a nagyúr sem jobbra, sem balra, beszélgetett a vele ülő dámák egyikével, és már el is haladt a hintó, már el is takarta a porfelleg, már nem lehetett megkülönböztetni a rajta ülőket. A gyerek apjára nézett. Az apa csak most egyenesedett fel mélységes szolgai meghajlásából, de ahogy a porban elvesző hintó után pillantott, arcára még mindig rá volt írva a porban csúszó alázat, zavart vigyorgása. A gyerek sajgó fájdalommal szemlélte. Egy pillanatig égő dűvett erőt rajta. Szeretett volna a hintó után rohanni, valami sértőt fogcsikorgatva odavágni a bennülőknek, aztán apját néma lenézéssel végigmérni. De ez csak egy pillanatig tartott. Most marsz betérdelni! Kiáltott rá apja. Némán meghunyászkodva sonfordált be a szobába. Ott letértelt. Arca még mindig égett a pofonoktól, de belseje ugyanúgy égett annak a képnek szégyenétől, amelyet nem tudott gondolataiból elhessegetni. Apját látta hajbókolni hajadon főtt, a tovarobogó félisten előtt, aki a megalázkodót még egy pillantásra sem méltatja. A térdelő gyerek mély lélegzetet szedve mereven nézte a falat. Elégtételt keresett magában minden áron. Gyors elégtételt. Valamit, ami meggyalázott gyermeki büszkeségét enyhítően megsimogassa. És félhangon ezt kezdte mormolni magában. Múlt vasárnap, ehó 26-án délben a 9 éves zongoraművész Liszt Ferenc abban a kitüntetésben részesült, hogy ő méltósága Eszterházy Mihály gróf otthonában az itteni főnemességből és műpártolókból álló nagyszámú társaság előtt bemutathatta tudását a zongorán. A művész rendkívüli készsége, valamint gyors olvasási tehetsége, miután az eléjetett legnehezebb darabokat is lapról lejátszotta, általános csodálatot keltett, és a legnagyszerűbb várakozásra jogosít. Ez a Städtische Pressburger Zeitung közleménye volt az ő pozsonyi hangversenyéről. Tudta szóról szóra, betűről betűre. És mi alatt ott térdelt a sarokban, valami homályos bosszúvágyjal suttogta magában ezt a szöveget.